Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére Isten igéjét, Pál apostolnak a Timóteushoz írott első leveléből olvasom, annak is a második fejezetéből, az első 6 verset. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. A Timóteushoz írott első levélből a második fejezetnek a kijelölt verseit olvasom, hallgassátok figyelemmel és alázatos szívvel. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes Isten félelemben és tisztességben. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonságként a maga idejében. Istennek szent lelke tegye a mi szívünkben is áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket jeltek. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy szívünket ismét itt emelhetjük föl hozzád. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy könyörgő szavunkat itt a gyülekezet közösségében mondhatjuk el neked. Köszönjük neked hálás szívvel, hogy jó Istenünk vagy, hogy kegyelmes atyánk vagy, aki azt akarod, hogy jó úton járjunk, aki azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, aki azt akarod, hogy a mi életünk is az üdvösség felé haladjon. Köszönjük, hogy terelgetted a lépéseinket, vezetted életünket, megtartottál, megőriztél és megóvtál. És köszönjük, hogy most ide tereltél minket, mint pásztor a juhát, mint a jó pásztor a nyáját, a friss forrás vízhez, a jó legelőhöz, hogy tápláld a mi lelkünket. Urunk, köszönjük neked, hogy lelki táplálékot készítettél számunk ezen a mai napon is. Kérünk téged, készítsd a szívünket, készítsd a lelkünket, hogy jó földbe hújjon a mag, a magvető által szólt mag, hogy ne kapkodják ki onnan a madarak, hogy ne maradjon a feledés homályában, hogy ne nyomja azt el a tövis, hiszen annyi tövis van az ember életében, hogy ne nyomja el azt a szikla, a kő, az élettelen dolgok, hiszen annyi sok élettelen dolog van az életünkben. Kérünk téged, hadd legyen a mag most is jó helyen a mi szívünkben és a mi elménkben. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 164. dicséretet énekeljük, annak az első és második versét, a 164. dicséret első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Istennek igéjét a Máté evangéliumából olvasom, a 6. fejezetnek az 5-től a 15-ig terjedő verseit. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért helyünket elfoglalja. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, ami titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédőségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiteket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Kedves testvéreim, imádkozzatok! Ezt hallottuk a felolvasott igében is. Imádkozzatok, és buzgón kérjetek. Énekeltük a kedves, jól ismert énekünket. És most különösen gyakran hallottuk ezt, ha bekapcsoltuk a televízió készülékünket, vagy hallgattuk a rádióban, vagy az interneten keresztül az igei tanításokat. Imádkozzatok! És az az ember is talán, aki ritkábban szokott imádkozni, most a járvány idején, mintha valami indította volna őt az imádságra, összekulcsolta a kezét, és talán elmondott egy rövid imádságot. Igen, mert a nehézség, a krízis, legyen az akár egy ilyen nagy méretű, amely a világ minden részére kiterjed, vagy legyen az egyetlen egy személyt, engem, mindenki magára gondoljon, érintő probléma és nehézség, ilyenkor az ember jobban indul az imádság felé, hamarabb összekulcsolja a kezét. Ilyenkor szaporodik, gyarapodik az imádkozók száma. De ha nincs gond, ha jólét van, ha gondtalanság van, mondjuk így, ha nincs nagyobb probléma, csak a mindennapi gondok, akkor az imádkozók száma is csökken. Van valami igazság az élcelődő megjegyzésben. Zuhanó repülőn nincs ateista. Nos, testvéreim, így vagyunk ezzel. Egy emberi gyengeségünk, ha nehézség van, többször imádkozunk, mélyebben imádkozunk, ha nincs, akkor jobban elszállnak a napjaink imádság és könyörgés nélkül. Pedig az imádság fontos része a keresztény életünknek. A mai napnak a megnevezése is, a mai vasárnapnak a megnevezése is egy ilyen szó, rogáta, azaz buzdítás az imádságra, felszólítás a könyörgésre. És az óegyházi perikópa szerint olvastam el ma is az igét az új szövetségből, ahol az imádkozásra buzdít, szólít fel bennünket az Isten igéje. Valaki egyszer így fogalmazott, a testnek, amilyen a testnek a levegővétel, olyan a lélek. De mit kell tudnunk az imádságról? Mire tanít meg bennünket a mai igénk, akkor, amikor azt mondja, hogy imádkozzunk? Sokszor olvassuk ezt a Bibliában, halljuk ezt különböző helyekről, imádkozzatok. Ez a szó, hogy imádkozzatok, eredetileg két szóból tevődik össze. Az eredeti nyelven pros euchomai két kifejezésből tevődik össze. Az egyik a pros valaki felé, valakinek az irányában, a másik pedig az euchomai kérés, óhaj, vágy.
Tehát az imádság eredeti kifejezése lényegében azt jelenti, hogy valaki felé elmondjuk az óhajunkat, a kéréseinket, elmondjuk a vágyainkat. És attól függően, hogy a vallásában kikit tisztel, mondja el az óhaját és a vágyát. Mi Isten felé mondjuk el, az élő Isten felé, mondjuk így Jézus Krisztus felé. És Jézus is megtanít az imádságra. Ő is elmondja, hogy kifelé mondjuk el a kéréseinket, az óhajainkat. És ebben a mai igében három rövid üzenetet szeretnék kiemelni arról, hogy Jézus mit tanít az imádkozásról. Az első az, hogy az Atya felé mondjuk el kéréseinket. Az Atya felé. Mondhatnánk, ez teljesen természetes. A mindennapi imádkozás része már akinél, de a minden alkalommal elhangzó imádság része, amikor azt mondjuk, mi Atyánk, ki mást szólítanánk meg. Pedig amikor Jézus ezt mondja a zsinagógai istentiszteletek gyakorlóinak, akkor olyat mond, ami abban az időben meglepetés volt. Nem az, hogy az Isten felé mondják el, hanem az, hogy ilyen közel van az Isten. Mert a zsinagógai imádságokban a mindenható, az örökkévaló, az olyan távolnak tűnt, tisztelték, magasztolták és dicsőítették az ő nevét, de egyszer csak megjelenik Jézus, és azt mondja, hogy az Atya az, aki felé elmondjuk az imádságunkat. Az Atya. Mondhatnánk a szülő, a legközelebb álló. Mint amikor a gyermek elmondja az óhaját, a kérését, a vágyát a szülő felé, az apja vagy az anyja felé, aki szereti őt. És amikor Jézus azt mondja, hogy így szólítsátok meg, hogy az Atya, mert a ti atyátok tudja, mire van szükségetek, mert a ti atyátok titkon figyel benneteket, mi Atyánk, így imádkozzatok, akkor ezzel azt is kimondja, hogy az Isten legközelebb van hozzánk, mint egy szerető szülő, mint aki szeret bennünket, aki ismer minket, aki jól tudja minden mozdulatunkat, és még a szánkon sincs a szó, ő már tudja, mit akarunk mondani, mint a szülő, aki jól ismeri a gyermekét, hogy most mit fog mondani, most mi van a mozdulatában, mi van a tekintetében. Ilyen közel van az Isten hozzánk, mint szerető atya, mint szerető szülő. Jézus így szólítja meg az Istent, és erre tanít bennünket is. Szabad ilyen bizalmasan imádkozni az Istenhez. Szabad. Így imádkozzatok az Istenhez, ahogy Jézus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a legközelebb áll hozzánk szeretetével és kegyelmével. Ez az első üzenete a mai igének, testvérei. Így szólítsuk meg az Istent, így megyünk hozzá, akár nehézségben, akár örömben. A másik igét, a másik tanítást, amit a mai ige fordít felénk, így is megfogalmazhatnánk. Az imádságban zárjuk ki mindazt, ami zavaró. Mert az imádságban is vannak zavaró körülmények. A zavaró körülmény például Jézus idejében az volt, voltak, akik szívesen kiálltak az utcasarokra, hogy lássák őket. Imádkoztak ők, elmondták a formális imádságukat, de fontosnak tartották, hogy elől legyenek, lássák őket, meghajlásukat, kegyességüket, könyörgésüket. Azt mondja Jézus, megkapták jutalmukat. Az ő figyelmüket az vette el, hogy erre gondoltak. Aztán voltak olyanok, mint a pogányok, akik arra figyeltek, hogy sokszor elismételjék a kérésüket. Emlékeztek, testvéreim, milyen volt Bál prófétáinak az imája? Egész nap mondogatták, Bál, 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 hallgass meg minket, és nem jött. Az imádság nem azért hallgattatik meg, mert sokszor elmondjuk, mert ugyanazt mondjuk el egymás után, mintha ezt Isten ekkor hallgatná csak meg. Ez is elveti a figyelmet, és csökkenti a bizalmat. Vagy ott volt a farizeus, aki bement a templomba és imádkozott, és mit mondott? Köszönöm, Atyám, hogy nem vagyok olyan, mint ezek közül sokan. Azaz a másik emberre figyelt. És ő azt köszönte meg, hogy ő nem olyan, mint a másik. Nem olyan gonosz, nem olyan hazug, nem olyan rossz. Az imádságában az másik ember vette el a figyelmét. Aztán meg magára figyelt, minden alkalommal megfizetem a tizedet, és böjtölök. Aztán a maga jósága vette el a figyelmet. Vannak, amik zavaró körülményeket jelenthetnek a mi életünkben is, amikor imádkozunk. Ami elveszi az Istentől a figyelmet, az Atyától a figyelmet. Ezért mondja Jézus, hogy aki imádkozik, menjen be a belső szobába, aminek nincs is ablaka, zárkózzon be oda. Képletesen is érthetjük ezt. Akkor ne figyeljünk semmi másra. Mondjuk el egyszerűen, világosan, de az élő Istennek, az Atyának az imádságunkat. És ne vegye el a figyelmünket semmi. És az Isten meghallja ezt az imádságot. Tehát a második üzenet, zárjuk ki a zavaró körülményeket. Csak Istenre figyeljünk. És a harmadik üzenet, tartsuk be a megfelelő arányt. Figyeljük meg Jézus imádságában, amit tanít bennünket, milyen az arány. Pontosabban milyen a sorrend. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. És elmond három kérést, óhajt, vágyat, aztán meg négyet. Az első három, az nem az emberről szól. Szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A te. Azaz Istennek adjunk helyet először az imádságban. Először az ő akaratát próbáljuk érvényesíteni a mi életünkben. Az ő akarata érkezzen meg hozzánk úgy, ahogy a mennyben legyen meg itt is a földön. Hangolódjunk rá az ő akaratára. És ez a helyes sorrend. Isten akaratának adunk helyet. Márpedig az az ember, aki úgy szokott imádkozni, hogy először a maga kérését mondja, ja Istenem, milyen bajban vagyok, és sorolja a sok kérését. Márpedig, amikor Jézus tanít imádkozni, először az Istenre akar ráhangolni, az ő akaratára. És talán akkor másképpen mondjuk el a mi kéréseinket, és ha ebben a helyzetben vagyunk, ez az Isten akarata. Ő megengedte ezt számunkra, megengedte ezt a járványt, megengedte ezt a nagy pandémiát a világon, akkor valamire meg akar bennünket tanítani. Legyen meg a te akaratod. Hogy ugyanúgy az saját életünkben is, ha valamit megenged az Isten, ami próbatétel, valamire meg akar tanítani, hiszen akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Vigyázzunk tehát a helyes sorrendre és az arányra. Az imádságban először az Isten akaratának adjunk helyet az életünkben. Az Isten akarata felől tudakozzunk, és lássuk meg, hogy mit jelent az, amit most ő megengedett közöttünk és bennünk. Majd pedig az imádság második részében jönnek a mi kéréseink. A mi kenyerünk, a mi vétkeink, a mi kísértéseink. Add meg a mi mindennapi kenyerünk. És ebben a kenyérben, mondja az egyik reformátor, minden benne van. Ez nem csak azt jelenti, hogy kiteszünk egy kenyeret az asztal közepére, és erre gondol az imádság. Ebben benne van minden ételünk. Ebben benne van minden italunk. Ebben benne van minden ruházatunk. Ebben benne van a napi anyagi szükségletünk. Minden, ami látható, és amire szüksége van az életünknek. A mindennapi kenyerünk. És aztán ott vannak a vétkeink. Milyen érdekes, ilyen fontos dolog a vétek. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Éppen az, hogy az Isten akaratának a kiteljesedésében a legnagyobb akadály a vétek. Amikor azt imádkozunk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor azzal adunk ennek helyet, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert az ember vétke az, ami az Isten akaratának gátat jelent. És ezt kell eltávolítani az útból. Ez a boldogságnak és az Isten akarata megvalósulásának az akadálya. Bizony, az emberi vétek hálózza be ezt a világot és az életünket, és az imádságban kérhetjük ennek a feloldását, a megbocsátást, és ez a szabadságot is jelenti. Az igazi szabadság, testvéreim, amiről beszél a nyugati civilizáció lényegében, ebben az egy kérdésben is összesűrűsödik. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ekkor tud az ember szabad lenni, ha megbocsát, és neki is megbocsátom. Ez az igazi szabadság. Aztán ott van a gonosznak, illetve a kísértésnek a jelenléte. Kérdezhetnénk, az Isten kísértésbe visz? Lehet, hogy ez a kérése Jézusnak arra a helyzetre is vonatkozik, amit azok az emberek átéltek, akik őt követték, akik az Isten országának a megvalósulását, a látható politikai viszonyok megváltozásával értették. Eljön a Messiás, aki majd a trónusra ül, megszabadít a római igából. Ez is egy kísértés. Amikor jó irányba akarunk gondolkodni, de a külső körülmények kísértenek bennünket. Szabadíts meg ettől, hogy csak az Istenre figyeljünk. Na a magunk reménységeit, a magunk elképzeléseit próbáljuk megvalósítani, hanem Isten akaratának a megvalósulásán munkálkodjunk. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Nos, testvéreim, a harmadik üzenet, tartsuk be a helyes sorrendet és a helyes arányt. Először Isten akaratának adjunk helyet, majd pedig vigyük Isten elé a kéréseinket. Az imádkozásról a mai igénk ezt helyezi a ti szívetekre. Vigyétek a kéréseket az Atya elé, és ne hagyjátok, hogy valami is megzavarjon benneteket. Az élő Isten hallja a titokban, a csendben elmondott imádságaitokat is. És tartsátok be a jó arányt is, a helyes sorrendet. Először Istennek az akaratát kérjétek, annak a megvalósulását, majd pedig vigyétek kéréseiteket, óhajaitokat és vágyaitokat az Isten elé, az Atya elé, hiszen az imádkozás ezt jelenti. Valakihez, valaki felé, az Urunk felé visszük el kéréseinket, amiből bizony van elég. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, az imádkozást, és az erről tanított útmutatást. Urunk, köszönjük, hogy atyának szólíthatunk téged. Mint jó szülőt úgy szólítunk meg. Sokszor, mint tévejgő fiak, mint tékozló fiak, sokszor, mint szomorú gyermekek, vagy örvendező gyermekek, de mindannyian úgy jövünk hozzád, mint a fiak és a leányok, mint a gyermekek az ő szülőjéhez. És köszönjük, hogy ezt mondhatjuk neked, mi atyánk, és te jól ismersz bennünket. Segíts meg, hogy mindig ilyen bizalommal tárjuk föl kéréseinket a te színed előtt. És óv meg bennünket attól, hogy valami is kizökkentsen bennünket, megzavarjon bennünket az imádkozásunkban, a rád való figyelésünkben. Hadd fordítsuk oda feléd a figyelmünket, és hadd mondjuk el neked hálaadásunkat és kéréseinket. És valóban azért imádkozunk, hogy szenteltessék meg a neved közöttünk, hogy jöjjön el a te országod minél hamarabb közénk, és legyen meg a te akaratod közöttünk, Urunk. Olyan sokszor látjuk, hogy az ember a saját akaratát akarja megvalósítani. Sokszor mi is a saját akaratunkat akarjuk átültetni. Pedig az a küldetésünk, hogy a te akaratodat valósítsuk meg. Azért imádkozzunk és azért dolgozzunk, hogy közöttünk, bennünk a te akaratod legyen valósággá. Valósuljon meg a te akaratod, Urunk, az Atyaszentegyházban, gyülekezetünkben és a mi életünkben is. És köszönjük, hogy elérhetjük a kéréseinket. A kenyérért imádkozunk. A mindennapi, látható dolgokért, amikre szükségünk van. Te látod, Atyánk, hogy mire van szükségünk, és köszönjük, hogy Te azt meg is adod számunkra, ezért nem kell aggodalmaskodnunk, mert Te tudod, mire van szükségünk. Elé visszük, Urunk, a vétkeinket is, amivel elhomályosítjuk a Te dicsőségedet, és megszomorítjuk a mellettünk lévőket. Kérünk, bocsáss meg a mi vétkeinket, és segíts meg, hogy mi is meg tudjunk bocsátani a másik embernek. És óv meg bennünket a kísértésektől, amit sokszor a magunk vágyainak az elérésében élünk meg. És a gonosztól is szabadíts meg, hiszen körülöttünk jár, mint ordító oroszlán. Kérünk téged továbbra is minden emberért, hiszen erre hív bennünket az ige, a fejjel valókért, az ország vezetőjéért. Külön imádkozunk hozzád az egészségügyi dolgozókért, és kérünk téged, adj kimenekülést, kimenetet ebből a járványból is, és adj alázatos szívet és tiszta látást, hogy amire meg akartál tanítani bennünket, ezen keresztül, a próbán keresztül is, annak bölcs és engedelmes gyermekként az elfogadói és az engedelmes követői legyünk. Imádkozunk hozzád a betegeinkért, a gyászolókért, az egyedülállókért, és minden szükséget lévő, szükségben lévőért. A te szent fiadért, ami Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgasd meg a mi imádságunk szavát. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. A jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten áldozó csütörtök ünnepén a most rendkívüli helyzetben megszabott alkalmakat tartjuk meg délelőtt 10:30-kor és délután 4 órakor tartjuk az Isten tiszteletet. Csütörtökön 10:30-órára a 6-5 és az fölötti korosztályt várjuk szeretettel, és ugyancsak áldozó csütörtök délután 4 órától pedig 65 év alatti korosztályt várjuk. A ránkövetkező vasárnap ugyancsak ebben a megosztásban délelőtt 10:30-kor tartjuk az Isten tiszteletet, és délután 4 órai kezdettel. Délelőtt a kedves testvéreket 65 év fölött, délután pedig 65 év alatt várjuk. Örülünk testvéreim, hogy a templom javítása a vége felé, a torony javítása a vége felé jár, és már elkezdték az állást leszenni. Még az alsó részen látható, hogy még bizonyos munkálatokat el kell végezni, de a felső részén már a torony restaurálása befejeződött, és örömmel ajánlom a testvérek figyelmében, tekintsék meg, és adjunk hálát Istennek, hogy itt tarthatunk a templom felújításának a során. Több hirdetés nem lévén, még azt kérem a testvérektől, hogy a kiáratnál is, pontosabban a kimenetelőknél is tartsuk be a biztonsági előírásokat, és tartsuk meg a 2 méteres távolságot egymástól. Isten legyen továbbra is őriző pásztorunk, áldás békesség. Befejezésül a 484. dicséretet énekeljük, a 484. dicséretnek mind a 3 versét, a 484. dicséretünknek az első verse így kezdődik: Mi atyánk, ó kegyes